Köpöttel a
navigációs. Nagyon szerencse nincsen. Nagyon szépen köszönjük Vidó Ferenc tanárunknak a beszélását. Érem egészen kellemes benyomást tett, hogy a Prágai Egyetemisták, vagy egy fiatal érdekességek milyen változatos magyar nyelvet használnak ezekben a e-mailes leveleken. Egyébként azt mondjam meg, hogy a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy ez az új kommunikációs szituáció, amit magával hoz az e-mail, a mobiltelefon, meg egyéb dolgok, hazai magyarság nyelvében is, vagy a hazai fiatalság nyelvében is olyan érdekességet fogunk elérni. Előveszik a telefont, a fiatal nem azt mondják, hogy szépen mond. Na mond. Nincs sem megszólítás, semmi. Vagy az e-mailt, ha írnak, nincs.
Ne olvass el, kedves elnök úr! Uha! Bocsánat, kérek, csak azért mondom, hogy ne. Elnök úr, tisztelt kollégák! Bevezetőjében Sándor Anna, nem köszönöm, van. Sándor Anna még délelőtt azt mondta, hogy az első előadás valamilyen tekintetben kaputójás lesz. Én pedig azt kell, hogy mondjam, végül is az enyém is lehetne kaput tojás, de így kettő már nem fér meg szerintem egy ilyen konferencián. Ezért a tekintetben mondhatnám, hogy eddig talán minden esetben a kisebbségi nyelvhasználatról, illetve elméleti kérdéseiről volt szó, előtt egy gyakorlati. Én egy hazai, tehát határon belüli vizsgálatról fogok beszélni, vagy annak a fölvezetéséről, vagy lehet, hogy határtalanul fogok beszélni, de azt kell mondanom, hogy a címet előírta valaki. Talán analógiásan az utána következő Ildikó, Vancsó Ildikó címének hatására, tudni, ha belegondolunk, akkor lehetetlenség, amit leírtak itt valakit, vagy véletlen, szóval a nyomdai szeszély. Az mondja, hogy beszéd ízleléshez való viszony, ha veled úgy ilyen nincsen. Hát hogy az ízleléshez hogyan viszonyul? Ugye? De hát én a beszéléshez való viszonyról szeretnék beszélni. Ugye érthető, már gondolom, hogy nem gyakori. Na, hogy az időt lehúzzam, és nem, hogy lecsengessen már is kolléga úr. Elkezdem. A 2001-ben rendezett 4. dialektológiai szimpóziumon a szombathelyi főiskolások telekgyakorlatainak tapasztalatairól szóltam. Egy tantárgypedagógiai szempontból érdekes és hasznos, reményem szerint hasznos vizsgálatot végeztem a nyelvjárásgyűjtő vagy beszélésgyűjtő kérdezés technikájához kapcsolódva. Persze akkor is, ahogy most is elemzésem tárgya az a bizonyos humán dimenzió, azaz a beszéléshez való viszony, a beszélő típus és a nyelvhasználat összefüggése volt. Idézni fogok. A humán dimenzió, illetőleg a humán nyelvészek szószerkezetek, terminológiai újítások, melyekben a humán jelző összefoglaló keretre utal, olyanra, amely magába foglalja a szoció, pszichó, neuro, etno, folklór, antropó előtartó lingvisztikákat. Ezt gondolom többen ismerik, Juhász Dezsőnek ugyanezen a szimpozónon elhangzott előadásából vettem. Az akkori 1990-ben és 91-ben felvett és általam bejegyzett korpusz körülbelül 50 órányi ebben a dolgozatban, tehát a jelen dolgozatban is felhasználó kontroll alapként, emellett saját egyénileg végzett szombathelyi környéki gyűjtéseimet is, amelyek durván 200 óráig tesznek ki, már használhatóanak, tehát ennél nagyon szintén van. A mostani felvételek 2002 tavaszán Dél-Zalában készültek, szintén egy főiskolai terepgyakorlat alkalmából, ebből 45 órányi használható fel lesz, tőleg tudom, hogyha jelezik és összeadjuk, de majd mindenki utána néz, megláthatja. A helységeket csak hozzávetőleges embert ennél több volt, de Páka, Csömödér, Lemvadedes, Zebecke, Nóva, Zalaszobadha, Bödeháza, Cseszterek, Szentgyörgyből, Kerpatestán, Szijjártó háza és Gábor Ján háza volt a jelenlévő kollégáim, szintén ott vezettek egy-egy csoportot. Ez egy arhaikus nyelvjárási régió, ahol 49 adat közlőt hallgattunk meg. Nyilván mondhatom azt, hogy 100-100 vagy 200 adat közlő sem elég ahhoz, hogy az úgynevezett beszélős lélektani kérdésekre együttlepő választ adhassunk. Mégis remélem, hogy közelebb kerülök a valósághoz, ha a fent felsorolt nyelvi megnyilatkozásokat felhasználom. Ugyanaz az alapállású, mint eddig, mindig tetten érni az embert, a hitelességet keresve. Zárójel, persze a hiteles vallomástevőhöz hiteles vallató is szükségeltetik, de ezzel jelen esetben nem foglalkozhatok, hiszen ezt tettem az előző tárgyi szimpóziumon elhozott beszédben. Valljuk be, mindannyian, akik az élő nyelvet vizsgáljuk, sokszor éreztük nehéznek, túlzónak, elhamarkodottnak, ha 9-10 adat közül alapján következtetünk egy település nyelvjárására beszélt nyelvére. Megzavart, ha valaki kilógott a sorból, a százalékos kimutatásból, féltük a diszharmóniától. Hogy képzeli egy 88 éves parasztember hatellenűvel, hogy nem totális archaizmusokat produkál, vagy pedig hát elvárnánk, vagy hogy képzeli egy 70 éves polgári lévő férfi, hogy szinte teljesen nyelvjárásban beszél. Tehát a lényeg, ne legyen prekoncepciók. Ebben a teleologikus mechanizmusban az ember az abszolút változó. És már is itt vagyunk a beszéléshez való viszonynál. Azaz, legyen az illető benszülött pesti vagy kiskunorozmai, nyelvi magatartását a beszédhez, beszéléshez való viszonya fogja elsődlegesen meghatározni. Talán ezt ebben nem értenek mindannyian egyet, de megpróbálom ezt alátámasztani. Tehát a beszéléshez való viszonya határozza meg elsődlegesen. Alátámasztja ebbéli meggyőződésemet Szabó Géza tanárul is, aki szintén azt hallja, idézem, az empirikus vizsgálódás sok olyan jelenséget felszínre vett, amelynek alapján állíthatom, hogy a válaszokban jelenlegi ismereteik szerint a nyelvi életrajzi elemekhez nem köthető magatartásformákkal is számolnunk kell. Amikor megint elindítjuk az adatközlőket. Ennek igazolására vegyük sorra a szokásos makró és mikrokörnyezeti tényezőket a délzavai régió adatközlőire vetítve. A helyszínek, kisfalvak, zárt települések, kivéve Nova és Páka, amelyek nagy községek. Vallás, mindenki római katolikus. A kor, valamennyien időskorúak, 70-80 év közöttiek vagy a felettiek. A foglalkozás, 29 nő, 90% a paraszti munkát végzett vagy végez, háztartásbeli előtte vagy később TS napszámos. Akad egy-egy betanított munkás, szakmunkás, takarítónő és egy nyugalmazott tanítónő. A 15 férfi, 85% a paraszt, TS-ben dolgozik egy-egy sofőr, méhész, egy nyugalmazott katonatiszt és kertész van közöttük. Az iskolázottságot nézve. A fent említett szakmák jelzik az iskolai végzettséget is. 90%-ban az a bizonyos hadkuta meg három ostoba, azaz a hat elemi és a három ismérlő, amit elvégeztek, egy-egy polgári, kereskedelmi és egy tanítóképző. A műveltségük intelligenciájuk persze nem csak ettől függ. Öregkorukra pedig a gyerekek vagy unokák végzettsége, a velük való együttélés, illetve találkozás gyakorisága döntő hatású a személyiségükre, beszélükre. Nézzük most a nemet és a családi körülményeket együtt. A nyelvjárás őrzése szempontjából már számtalan oda-vissza megállapítás történt a tekintetben, vagy vajon a nők vagy a férfiak nyelvjárásilasabbak-e. Most itt Zalában azt tapasztaltam, hogy bár a nők kétszer annyian szerepeltek a felvételeken, használható nyelvi anyaguk jó, ha megegyezik a férfiakéval, mert a ház uraljukból erőszakosan tolták eléjük magukat. Szerencsés volt, ha, bocsánat, idézőjeles szerencse, ha özvegy vagy egyedül élő asszonyukat kérdeztünk meg, mert hát akkor ők is szóhoz jutottak. Igen, bocsánat, ezt most itt nem fejtegetem, de volt, aki azt is mondta, hogy a férje halála után felszabadult nyelvileg és egyéb tekintetben. Jó, a férj, most mondok egy-két példát. A férj lehúrogja feleségét, ezt nem kérdezték mama. Tehát itt skálája van, ez stilárisan érdemes lenne vizsgálni, hogy mitől meddig jut el a férfi. Na, szóval ezt nem kérdezték mama, aztán erősebben, fogd be már a szád, ő nem értesz. Menj már le a spájzba, inkább azért a borért. a feleség csak hallgat, vagy a háttérből egy-két szót szól, vagy szimultán beszél, vagy kontrázik, de nem bírja hangerővel, vagy fölemeli a hangját, ha véletlen baj van a fél fején, vagy finoman kérlel, vikácsol, de ritkán veszi át, vagy viszi a szót, kivéve, ha egyedülálló, illetve egyedül élő. Összefoglalva, mondhatom azt, hogy a tipikus patriarchális társadalmi berendezkedés, a patriarchális társadalmi berendezkedés tipikus példáit tapasztalhatjuk meg ebben a régióban, és rátettem zárójelben. Az eddigiekből azt következik, hogy a külső körülmények szinte mindenütt azonosak. Ugye, ha végignéztük, szinte egybeesnek, hát egy-két kivétellel van egy tanítónő, van, aki több iskolát végzett, de helybeliek, és foglalkozások legészve is majdnem ugyanaz az anyag, massza, bocsánat, ez is idézőjel. Az eddigekből tehát az következik, hogy a körülmények szinte azonosak, tehát ez nem befolyásol alapvetően a beszédmódot, a nyelvjárásosság, a regionális köznyelviség fokát szerintem. A géneknek, az örökölt tulajdonságoknak a folyamánya az, hogy beszédes, bőbeszédű, beszédkényszeres, illetve beszédgátolt, szükszavú lesz az ember. Vagyis milyen lesz a beszéléshez való viszonya? Természetesen ez időközben változhat külső hatásokra leginkább, de nem jellemző, bár ezt erre nem esküszöm. Tehát kevés példa van rá, de valószínűleg még kicsi ez a 200-300 ember, akit meghallgattunk is. Előzetes tervem az volt, hogy 20-25 percet hallgatok csak meg a felvételekből. Azt a lélektani szituációt szerettem volna így megragadni, amely a kérdező és a kérdezett kapcsolat felvételétől a beszélgetés megindulásáig, illetve a belelendülésig tart. Ezzel akartam kiugratni a nyulat a bokorból, mondván, aki kezdettől fogva adja magát, az nyelvileg biztosan hiteles. Persze kiderült, hogy nem sikerülhet ez a több ismeretlenes egyenlet megoldás, ennek az egyenletnek a megoldása először. Ami akadályozott, hogy személyesen nem találkoztam az adott közlőkkel, hiszen én csak egy faluban, Csesztreben voltam. A kollégák pedig más faluban, tehát én csak a felvett anyagot hallgattam vissza. Másodszorban, némelyik kezdő, hát majdnem mindegyik kezdő, laikus tanítványunk mindent megtett érdekében, hogy ne fagyassza a légkört maga körül. Tehát az ügyetlenségből megnehezítette tulajdonképpen a fölvételnek a hitelességét. Egy példa, a szíves kávé kínálásra ennyit jegyez meg egyikük, köszönöm, én nem mérgezem magam, nem kávézom. Illetve volt, aki, hát ennyi szólva csak benyomta a magnót, és elkezdte kérdezni, hogy akkor mi is a kalász. Tehát semmit nem tudott meg az adatközlőről, ezért őket nyilván ki is kellett hagynom. Tehát ebben mindannyiban egy nyelvi életrajzi feles beszélgetés is benne van. Azt mondja, a harmadsorban pedig nem egy esetben magam voltam kíváncsi a folytatásra, azaz nem tudtam lezárni, mert annyira érdekes volt, amit hallottak. Egyébként 45-ből 3 esetben lett hitelesebb pusztán az interjú alany, az úgynevezett harmadik fázisban, tehát 3 esetben jött több ki belőle, mint eredetileg. Tehát mondhatom azt, hogy akiket meghallgattam, annak a beszéde olyan volt a beszélgetés végén is, mint az elején. Ezt azért ehhez idős emberek kellene, hogy ezt próbálják meg, ami még következik. A beszédkényszeres, igen, tehát mit jelent tehát a már többször emlegetett beszéléshez való viszony, hogyan jelentkezik ez az alig felvételeken? Gondolatmenetem a következő. Létezik pozitív és negatív hozzáállás a beszédhez. Bocsánat, erről már néhány szóltam, ezt csak ezért vázlatosan mondom el. Tehát létezik pozitív és negatív hozzáállás a beszédhez. Az előbbihez az úgynevezett állandó vagy beszédkényszeres beszélő, a másodikhoz az alkalmi vagy beszédgátolt beszélők tartoznak. A beszédkényszereseknek szerintem van egy úgynevezett monológus vagy mesélő csoportjuk, illetve egy dialógusos, azaz egy társalgó csoportjuk. A beszédgátoltak pedig nyilatkozó, illetve szűkszavú körbe vonható. Az én el nem fogadott terv, mások által még el nem fogadott terminus technikusai alapján. A beszédkényszeres szónokó vagy mesélő altípus képviselője nem hagy beleszólni mondandójába, saját magát hozza a helyzetbe, sőt zavarja a belekérdezés. A kérdőfüzeti kérdésekre is többnyire egyszavas válaszokat ad, de amiben jártas, arról órákig szónokol. Azt mondja, írjuk meg ezt a kis bort, hát ha talán jobban tudok beszélni, mondja egy bácsi, aki egy kazettát addigra már felebeszél, nyilvánvaló beszínyi, meg eljátszhatunk a homofóniával, a beszélni, vagy a beszélnének nyelvjárás változatával. No, a párbeszédes bőbeszédű mindig szívesen kommunikál, visszakérdez, vélemény cserél. Például, ha előjön egy szókészleti kérdés, mondjuk a lámpaüveg, cilinder, lámpaüveg, és így tovább, pár megválaszolása után, rögtön elkezdi fejtegetni, hogy nem is tudom, minek a tévében, vagy minden szobában tévé, ez a világ már nem az, ami volt, és akkor beszél róla hosszasan. Vagy egy néni, aki a dobostorta mesterasszonya a faluban, azt mondja, hogy tudja, hányszor mondtam már a pörkütorta receptet, de kétszer reformában még nem mondtam. Tehát érezni belőle, hogy na, mindegy is megtisztel az, hogy pár beszédet folytat velünk a másik csapat. A gátlásos vagy alkalmi beszélők között a szűkszavúak, szegények szókincsel rendelkeznek, sok töltelék szóval, semmit mondó klisékkel húzzák az időt, de keveset mondanak, mondjuk így 5-ször, 6-ször. Hát így van ez lányok, így van ez gyerekek. Mit is akarok mondani? Beízítik a TSZ-be. Ja, a nyilatkozó altípus képviselői a hivatalos tudást, a bennfentességet erőltetik. Azt mondja, már nem olyan korszakban, régi szokásmódon ugye a fölépítés az emberi szervezetbe, ami van, azt az összes részletét át kell venni. Ezt mondja egy bábasszony, aki nagyon hivatalosan, pontosan, szakszerűen akart elmondani, hogy milyen nehézségeket jelentett neki a vizsga, mármint ezzel az anatómia vizsga, vagy mit, hogy hívják. No, a következő kérdés tehát, mikor adják magukat nyelvileg, mikor természetes a beszédmódjuk az embereknek általában? Nyilván természetes beszédhelyzetben. Nos, az interjúhelyzet nem ilyen, de itt is akad, teremtődhet olyan szituáció, amikor majdnem természetesen szólalnak meg. Ilyen az erős érzelmek, indulatok kinyilvánítása, élmények, munkafolyamatok felidézése. Ilyenkor önfelettek, és mivel bázisoljuk a nyelvjárás, hiteles az ejtésmódjuk, szóhasználatuk. Például annyi pénzt rákötöttük, de azt a szakramentumos rákot nem lehetett legyőzni. Vagy a félfalú az enyém lehetett volna, nem voltam én egy elbaltázott gyerek. Igen, majd az írott szövegben másképp van. És nyilván akkor is valós a megnyilatkozás, ha a beszélőnek eleve nincs kódváltási lehetősége, képessége, azaz nem ismeri a köznyelvet olyan szinten, hogy kódot tudna váltani. Ez már ritka, nyilván a felvételek között nem is akart ilyen. Aztán, mikor finomít, mikor akar köznyelvre váltani a stabil, illetőleg a labilis diglott. Stabil diglott az általam beszédkényszeresnek titulált adott közül akkor vált, amikor nem szokványos a beszédhelyzet, idézi az előjáró feljebb adott orvost. Tehát a Vilmos jöjjön ide, mondta a doktor, nyilvánvaló, ha maguk között beszélnek, akkor ez hétköznapiasan jöjjön ide változatban szerepel. Tehát tudatos, szituatív kódváltók alkalmazkodnak. A labilis diglott is próbálkozik a különböző helyzetekhez alkalmazkodni, de többnyire csak fél megoldásokat, köztes vagy sosem volt hibrid alakulatokat szül. Ezt hívom nyelvi viselkedésnek. Természetes beszédhelyzetben például ezt mondja, hogy bűrcöltünk. Informálisban bűrcöltünk, bűrcölni vagy bűrcülni, és így tovább. Tehát köztes alakokat, még egy másik, a főgyő, arhaikus alakban az ő beszédében is szerepel. De földje, vagy földje is hallható a finomabbnak szánt variációk közt, vagy egy alaktani forma variáns. Leköllöttem tűrülni, ez a természetes archaikus ízalában. Leköllött tűrülnöm, mondja egyszer, le kellett törülni, ugye, vagy leköllött törülni, meg még lehet játszani vele. Idézem, érzékenyebb nyelvi tudattal rendelkezők a viselkedés valójában alkalmazkodási törekvés bármilyen szinten is valósul meg, de ahogy elmondtam, szerintem a beszéd kétszeres, a beszéléshez pozitívan kötődő nyilvánvaló kódváltó, stabil kódváltó képes arra, hogy alkalmazkodjon a többi esetben, a másik esetekben viszont inkább csak nyelvi viselkedésről beszélhetünk. Akkor meg miért szánok ennyi időt ezeknek a beszélő típusoknak? A leendő, illetve kezdő élőnyelvgyűjtőknek ajánló segítségül, talán segítségül, az elődök munkáját tiszteletben tartva, így csak vázlatosan foglalom össze azt, amit hát mondjuk kutatásmódszernek ajánlanék a fiatalabbaknak. Minden gyűjtő, aki archaikus nyelvjárást kíván visszahallani, az csak időseket, beszédkényszeres beszélőket hallgasson meg, az ő nyelvi anyagokat használja föl ugyanis, sokkal nagyobb számú hiteles információt adnak a nyelvükről, az nyelvükről, az élőbeszédükről, mint a gátlásos beszédűek. Vannak esetek, amikor egy órányi szövegben 70%-kal többet, mint amit egy nyelvenyelős szerelőrice tanárunk még így nevezte őket, azt hiszem, nyelvenyelős. Arra is azonban figyelemmel kell lenni, hogy az általuk produkált szókészleti adatokból melyek a ma is élők, és melyek a ma is élők és használatosak. Azaz, mondjuk a petris, zöldség, fehérréka, az alában biztos, hogy a petris természetes, és az arhaikus úgymond, tehát közben ezt erre is arra is átváltanak, viszont a szituációban mindig a petris jön be, a szókészleti kérdőfüzetre ezt nem mindig mondják. Tehát szituációt kell teremteni ahhoz, hogy kiderüljön a tényleges szóhasználatuk. Nyilván, ha a mai élő nyelvet vagy beszélt nyelvet akarom vizsgálni, akkor minden beszédmodor, beszélőtípus képviselője számba vehető. Tehát kor, nem, foglalkozás sokféleségében bárki. Tehát már valamilyen nyelvi tudattal rendelkező kezdve, ugye nem tudom most már, hogy a 20 évtől, ugye fölfele. Jó. A nyelvi attitűdről, identitásról szólva annyit mondhatok, hogy nem mondom, hogy csak, de többnyire a beszédkényszeresek adnak hiteles információt a nyelvjáráshoz és a köznyelvhez való viszonyukról, az elfogadás és az elutasítás kérdéséről. Miért? Érthető szerintem ez, hiszen nekik van választási lehetőségük, akik tudnak módot váltani, igaz? Illetve tudják a különbséget, vagy érzékelik a különbséget. Ez önstigmatizációnak nevezem azt, hogy magukat ugye mindig leszólják, de ez csak tényleg színjáték, úgy gondolom, mert ezekből a példákból is, mármint az alai példákból is kitetszik, hogy kéretik magukat, azaz, hát jó retorikai fogás, ugye, aláígérni, de mondja így, hogy minek illenbúta népeknek fölvenni a hangjukat, nem tudom ebből maguk mit akarnak kihozni, vagy jó, künevetnek majd, vagy hogy ez a sok vénaszon összehordít mindent. A beszélgetés közben aztán kiderül, hogy naponta regényeket is újságot olvas. Tehát. Van, aki, ez a többség, csak a hangzásmásságát érzékeli, és a saját nyelvét szemnek tartja. Mink azért olyan parasztosabban szoktok, de máshol meg végrondában beszélnek. Az öregben a falujában őznek, azt mondják, mögyök. És azt is elárulják, hogy a tanult fiatal emberek előtt módosulni akarunk. Tehát minden benne van. Pozitívan viszonyulnak a nyelvjárásukhoz, de nyilván tudják a köznyelvet. Regionális köznyelvet, tegyük inkább ezt a kitételt, tehát a regionális köznyelvet, és többnyire, amikor szükséges, akkor eljátszák azt a szerepet, amit el kell. Utolsó, legjobb, ha olyan területen gyűjtünk, ahol otthonosak vagyunk nyelvileg, és ha lehet, behozott anyagból dolgozunk, amiből itt most én dolgoztam, de számomra ez újabb bizonyítéka annak, amit eleddig elmondtam. Csak kutatásmódszertani megjegyzés, de és nyilván az tényleges elemzés ezután következik, de talán érthető.